csöngettek. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Sajnos a Földön valahol mindig dörögnek a fegyverek, hol tőlünk távolabb, hol közelebb. De e háborús irgalmatlanság közepette is legyen a mostani olvasás óra elején az imádságunk, az isteni irgalmasság dicsérete, az exultet, a húsvéti örömének, a mi igazi örömmódánk, az égben immár újongva zengjen az angyalok kórusa.
Az égben immár újongva zengjen az angyalok kórusa, és újjongjanak Isten csodálatos művei. Fölséges nagy királyunk győzelmé, búgó kürtnek hangja áldva áldja. A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy király örök tündöklése árad el rajta. Érezze meg az egész nagy világ, már tova tűnt a bűnnek árnya. És vígság töltse szent anyánkat, az egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát. Most kérlek titeket, kedves testvére, kike szent fény csodálatos ragyogásában körülöttem álltok, könyörögjetek velem együtt Istenhez, a mindenható Úrhoz, irgalmasságát kérve, hogy ő, aki engem méltatlan szolgálja, levitáinak sorába hívott, árassza rám kegyelmének fényét, és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe. Az Úr legyen veletek,
és a teletek,
emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan mindenható Atya Isten és egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a szív és a lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő leródta helyettünk az örök atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ős bűn zálogát kiváltott a szent vérének ára. Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti bárányunkat megölték értünk, s az ő vére lett a szent jel, hívő népe házai. Áldották, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait, Egyiptomból, száraz lábbal, a vörös tengeren átvitted őket. Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye, a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket, a világ tévejgéseitől és a bűnök homályától elválasztva, a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket. Áldott én, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mérő mind győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, a megváltás ránk nem árad. Ó, milyen csodálatra méltó, atyai jóságot hozzánk. Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentse, fiadat sem kímélted érte.
A múlt olvasás órán bele-bele tekintettünk Péter apostol keserves éjszakájába, a tagadás, a bűn és a zokogó bűnbánat éjszakájába. Anton Pavlovics Csehov diák című elbeszélése segített minket, rámutatott arra, hogy bizony ez az éjszaka, ez nem csupán Péter éjszakája, ott vagyunk mi is, benne vagyunk mi is, vétkeinkkel, melyeket elkövetünk, gondolattal, szóval cselekedettel és mulasztással. Péter éjszakája így a mi éjszakánk is, és ahogyan a diák jajgatott ebben az elbeszélésben, jaj, milyen szörnyű éjszaka volt, rettenetes, magányos, hosszú éjszaka. Igen, ilyenek a mi éjszakáink is. A tűz körül ott ül a falu apraja, nagyja, és hallgatja a diák elbeszélését, aki elmondja Péter tagadásának a történetét. Ők mind, halva a történetet, ott az éjszakai tábortűznél bizony sírásra fakadnak. És a diák fölismeri, hogy mindaz, ami azon a már nagy péntekre hajl vagy virradó éjszakán történt, annak köze van a jelenkorhoz, mindenkihez, őhozzá, magához is. A múltat egymáshoz folyó események szakadatlan láncolata kapcsolja a jelenhez, mondja a diák, írja Csehov. Fontos ez a felismerés a mi számunkra is, mert azt mondja, hogy DT fabula narrator, hogy bizony rólad szól a történet, rólad szól az evangélium. A múltkori olvasás órát Johann Sebastian Bach zeneimájával kezdtük, a Máté Passióból, Péter imájával, Erbarme dich, könyörülj rajtam Istenem, könnyeimért kérlek. Bach a zene nyelvén nem csak Péter keservét volt képes kimondani, hanem könnyein már átsejlett az irgalom, a megbocsátás reménye. Ez is benne van a zenében. A dallamívek érzékeltetik a kétségbe esett föl-föl kiáltásokat és az egyre mélyebbre hullást. De a földön túli szépség, ami árad és körülfont közben, jelzi a hajnalt, az irgalmat, a megbocsájtást, ahogy ezt Borsodi Henrietta elemzésében leírta szépen. Péter számára, és ugyanígy az én számomra is a föltámadás, Jézus föltámadása az irgalom ünnepe eseménye. Szent János evangéliumában a föltámadt Jézus a szent lelket, mint az irgalom, a megbocsátás lelkét leheli. Erre még szeretnék visszatérni, ha a csengő engedi. Jézus föltámadása Isten mindenhatóságának, mindenható irgalmának a tette. Isten mindenhatósága, annak a mikéntje, mi volt a számomra nagy falat, már bocsánat, hogy így mondom, felfoghatósága lehetetlen, majdnem, hogy megközelíthetetlen. Én bizony Isten mindenhatóságát csak mint irgalmának a mindenhatóságát tudom közelíteni, felfogni, befogadni. Mindenhatóságát, mint irgalmasságot. Ifja ferences koromban sokszor vettem részt a kisebb rendek, akolitus rektor avatásán, feladásán, vagy egyben a diákonus papszentelésen, és ezek bizony elég hosszú szertartások voltak. Többnyire az általam nagyon szeretett Szabó Imre püspök úr tartotta őket, mondom, több órás szertartások, és mitagadás volt, hogy elbólbiskoltam alattuk, de a püspök úr mindig fölé ébresztett, mégpedig azzal, hogy a liturgia könyörgéseinek az elején iszonyatos hangerővel világgá kiáltotta a kezdetet, a könyörgés kezdetét, mondhatni a lényegét, és pedig ez volt, hogy omnipotens ac misericors dominus, mindenható és irgalmas Isten. Erre mindig felébredtem. Isten az ő mindenhatóságát számunkra az irgalmában mutatja meg. És ez az irgalom maga Jézus, aki értünk bocsánat kérésképpen bűnné lett, s őt megbocsátásképpen feltámasztotta a halálból. Szívem szerint beszél a jezsuita teológus François Varillon a Hit öröme az élet örömében című könyvében, amikor azt írja itt a 162. oldalon, hogy a nagy realitás nem a bűn, hanem a megbocsátás. Isten a maga teljességében akkor nyilatkoztatja ki magát, amikor feltárja előttünk, hogy ő a végtelen megbocsátó hatalom. Istenről nem lehet mélyebb igazságot mondani, mint azt, hogy végtelen megbocsátó hatalom. Jézus egész valójában, lényében, tetteiben, betegeken könyörülve, megtestesülésében és föltámadásában is ezt teszi nyilvánvalóvá. Ez a nyilvánvaló. Szent Lukács evangéliumának elején Erzsébet asszonynak a férje, a Zakariás pap, a fia névadásakor visszanyeri a beszédkészségét, és ezt arra használja, amire kaptuk. Áldja az Istent. Reggelente imádkozzuk, áldott az Úr, Izrael Istene, a Benediktus imádságot. Jézusért áldja Istent, akinek épp az ő várva várt fiacskája, a keresztelő Szent János lesz majd az első tanúja, vértanúja. Jézust ebben az imádságában Zakariás erős szabadítónak nevezi. Isten erős szabadítót támasztott mi nékünk, mondja. Miért? Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk Isten irgalmas szívétől. Jézus Isten irgalmas szíve. Isten irgalmas szívéből látogat meg minket, ő, aki az imádság szerint a magasságból a felkelő nap. Meglátogat, megbocsátást áraszt, mint fényt, hogy fényt hozzon azoknak, akik a sötétségben és a halálos homályban ülnek, és lépteinket, ha hagyjuk, a béke útjára vezérelje. Jézus Istennek, az Atyának, aki az irgalmas szív, a földi valósága, a megtestesülése a Szentlélek által. Jézus az Atya irgalmas szíve, szeretete teljességében a lándzsával átdöfött szív, a kezén lábán vasszegekkel keresztre szegezetten ő a szeretetnek a teljessége. A feltámadt Jézus pedig a mindenható irgalom. Persze, hogy a szeretet is a mindenható irgalom műve Jézus szeretete. A föltámadt Jézus a mindenható irgalom maga szeretetének teljességével, teljességének stigmáival jelenik meg, a lándzsa mélyítette sebbel és kezein és lábain a szögek helyével. Jézus így a mindenható irgalomnak a megjelenése, az apostolok közepette jelenik meg. Szent János evangelista olyan pontosan írja meg, hogy ott terem középütt. Ez fontos hely meghatározás, mert hogy nem csak hely meghatározás, mert azt mondja ki ezzel, hogy a megtestesült irgalom, a föltámadt irgalom, a szívek közepe az apostoli testületnek, az egyháznak. Jézusnak a lehellete, a Szent Lélek, az maga az irgalom, a megbocsátás. Ezt mondja az apostolokra lehelve, beléjük lehelve a lelket, az éltető lelket, a megbocsátás lelkét, hogy vegyétek a Szent Lelket. És aki veszi a lelket, aki kéri, mert már nem bírja tovább a bűnben való fuldoklást, ezért kéri a lelket, az kapja, hogy maga is irgalommá és megbocsátássá, hogy Isten fiává legyen. Az irgalomban élhetjük át a föltámadás valóságát, a feltámadottal való találkozást. Ennek szentségi megnyilvánulásai is vannak, ilyen a keresség, a megbocsátás szentsége, a betegek szentsége. A megbocsátás szentsége, amelyel gyakrabban élhetünk, és amely mindig megújítása, a legfontosabb megújítása a keresség szentségének. A megbocsátás szentségének a legegyszerűbb az összes szentségben a rítusa, a liturgiája, és a templomokban is a helye a legegyszerűbb, a legszegényesebb, a legszegényebb hely, hála Istennek, a gyóntatószék. És különben is amúgy nincs is meghatározott rituális helye a megbocsátás szentségének. Lehet az a kórházban, a betegágy mellett, vagy éppen, ahogyan az egyik idős ember mesélte, a börtöncellában, a koszos, büdös, szűk börtöncellában, az Andrássy út 60-ban, ahol ott raboskodik, és aztán belöknek hozzá egy ferences atyát, aki a prics mellé fekszik, és a fülébe súgva kérdezi, hogy te nem akarsz gyónni. És a férfi bizony sírásával küszködve mondta nekem, hogy hát más se akart, mint gyónni, és utána meghalni. Szóval ott a börtön pokolban a Szent Gyónása bűnei megvallása után a feloldozásban, ebben az imádságban, hogy én téged föloldozlak bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mennyei földön túli örömöt élt át. Hát, ha én téged feloldozlak, akkor mi baj van? Akkor mi baj lehet? És ez nagy békességgel árasztotta el, örömmel és békességgel. Ukrajnában voltam, Kárpátalján, 89-90 táján, még akkor dúlt a Szovjetunió, most is dúl valami, akkor a Szovjetunió dúlt, nagyszülősöm. A minisztránsokkal elmentem focizni, nagyszerű játék volt, felszabadult játék volt, és aztán indultunk haza, Kiki fölpattant a maga bicikliére, pekünkre, éppen az órunk előtt eresztették le a sorompót, na ez ott minimum 15 percet jelent. Várakozást. Mellém kerekezik az egyik fiú. László atya, nem hallgatná meg a Szent Gyónásomat? Hát dehogy nem, hát szívesen ráérünk. Megtörténik, és érződik ezen a gyereken az a fölszabadultság, amit tapasztalt a játékban, az irgalmas Jézussal való találkozásban, a föltámadt Jézussal való találkozásban, magával az irgalommal való találkozásban teljessé válik a fölszabadultsága, immár megszabadítottsággá lesz. Csupa derű a gyerek. Szóval ez a mi igazi húsvéti ünnepünk. És ezt így is akarta Jézus, amikor, mint említettem, Szent János evangéliumában húsvét este megjelenik, és az első tette, miután megmutatja az ő sebeinek a jeleit, hogy a tanítványokra lehel, jobban mondva, szó szerint tanítványokba lehelli az élet lehelletét, a Szent Lelket, az irgalom, a megbocsátás lehelletét, amely mindig az állapotban, átváltoztatás lelke is, és nem csak a szentmisében, mert hogy a megbocsátás szentségében is történik átváltoztatás. Szent Ágoston mondja ki ezt, amikor azt mondja, hogy szerencsés vétek, vagyis a bűn, ami a mi szerencsétlenségünk, az irgalom által, az irgalom lelkének átváltoztatása által Félix kulpává, azaz szerencsés vétekké lesz, és ezen örvendezünk a már hallott exultetben, húsvéti, nagyszombati öröménekben, ott hangzik el ez a sor, ez a két szó, hogy Félix kulpá, szerencsés vétek.
Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja. Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt.
És bizony, van egy egyenes arányosság. Minél nagyobb, minél nyomasztóbb a tartozás tudatunk a Jóistennel szemben, annál nagyobb az örömünk, a megbocsátás öröme, annál nagyobb a megbocsátásért az öröm, a hála, a viszont szeretet öröme, mondhatni a szeretetünk. Erre emlékeztet Jézusnak és az egyik farizeusnak a párbeszéde. Ez a farizeus vendégül látja Jézust. És váratlanul a farizeus házába betoppan a város utcalánya. És megdöbbentő dolog történik, mert leborul Jézus lábaihoz, aki az asztalhoz telepedett az étkezéshez, leborul Jézus lábaihoz, és könnyeivel öntözi, fejét pedig munkája keresetéből vett nárdus olajjal bőven-bőven öntözi. És bizony ez a farizeus, aki vendégül látta Jézust, fölháborodik. Nem lehet Jézus a próféta, hogyha engedi ezt ennek a nőnek. Nem tudja, hogy kicsoda ez a nő, aki az ő lábait könnyeivel öntözgeti. Jézus egy ideig nem szól semmit, majd mégis megszólal, és ezt mondja. Te Simon, mondanék neked valamit. Az így szólt. Mester, szólj! Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Vajon melyik fogja őt közülük jobban szeretni? Simon ezt felelte. Úgy vélem az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. Jézus föltámadása után vagyunk, a második vasárnap, ragyogó hajnal, Simon Péter fáradt tanítvány apostoltársaival együtt, hiszen egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit. Látják ám, a szeretett tanítvány veszi ezt először észre, hogy jé, ott van Jézus a gyönyörű napsütésben a parton. Aztán Jézus oda kiállt a hálójukkal dolgozó halászokhoz. Van ebben a kérdésben valami szeretetteljes irónia, hogy fogtatok-e valamit? Van-e ennivalótok? És aztán szomorúan válaszol a Péter, hogy bizony egész éjszaka haláztak, de nem fogtak semmit. És erre elhangzik Jézusnak a már ismert jó tanácsa, hogy vessétek ki a hálót, na persze jobb felé. És ismerős a történet, hogy majd elsüllyed a bárka, és Jézus szeretetét tapasztalva óriási erőre kap Péter, maga vonja, húzza ki a hálót. Persze, hogy neki kell lesz kihúznia, hiszen mindebben gyönyörű kép rejlik, szimbólum, amikor megjegyzi az evangelista, hogy bár tele-tele volt a háló, mégsem szakadt el. Nincs szakadás, nincs egyházszakadás Jézus szeretetében. S aztán Jézus megvendégeli őket, és a reggeli után egy gyönyörű beszélgetés, párbeszéd hangzik Jézus és Péter között. Három kérdést tesz föl Jézus, olyan jó ezt elmondani, bár tudom, hogy a Mária rádió hallgatói mind-mind nagyon ismerik. Szóval az első kérdés, Péter, jobban szeretsz-e, mint ezek? És aztán Jézus még kétszer rákérdez, hogy szeretsz-e engem? És a harmadiknál Péternek leesik a tantusz, elszomorodik. Visszagondol a háromszori tagadására. És ennyit mond, Uram, te mindent tudsz, hát azt is tudod, hogy szeretlek téged. Mi azonban jól tesszük, ha visszatérünk az első kérdésre. Péter, jobban szeretsz ezeknél, mint ezek? Mi ez a jobban szeretsz? Igen, mert hogy azért kérdez így Jézus, mert hogy Péter az ő tagadása következtében, az ő szörnyű bűne következtében, és persze itt egy kicsit érdemes megállni, mert azért még e péteri bűn mögött is más is van, mint rossz. Ott van Péternek a szeretete, hogy jobban szerette ezeknél, hogy jobban szerette a többi tanítványnál, mert a többi tanítvány mit csinált, amikor Jézust elfogták? Úzsgyi neki, vesd el magad, elrohantak. Szent Márk még elmond egy történetet, hogy egy fiatal még a köntösét is elveszíti, mert hogy az üldözők utolérik, elkapják a köntöst, szegény mesztelenül kénytelen menekülni. Szóval menekülnek. Lám, Péter nem menekül. Mi van nem mögött, mint hogy az ő szeretete. És azért olyan szinte belegondolhatatlan, hogyha Péter nem szerette volna annyira Jézust, akkor nem követi bár messziről őt, és akkor nem kérdeznek rá, hogy Jézushoz tartozik-e, és akkor nem kényszerül letagadni. Nem esik a tagadás bűnébe. Bizony, még a bűne mögött is, és ki ne látná ezt, mint Jézus, még a bűne mögött is ott van, hogy igen, jobban szerette ezeknél a többi tanítványnál. És aztán érdemes még egy kis kitérőt tennünk, visszatérnünk az utolsó vacsora termébe, ahol Jézus azt mondja Péternek, hogy Péter, kikért téged a sátán? Most erre ne térjünk ki, hogy ezt hogy kell érteni. Vagyis szinte mint a mi atyánkban ott van, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Kellett ez a kísértés Péternek, jó volna erről is majd hosszabban elmélkedni. Szóval a sátán is bizony nem fölötte áll az Úristennek. Akárhogy is, ott van Isten alatt. Elhangzik az utolsó vacsorán ez a talányos mondat, hogy Péter, kikért téged a sátán? És én imádkoztam, érted? Na, azért ebbe bele se tudunk gondolni, ennek a félmondatnak a mélységébe, Péter, te akármilyen bűnt elkövetsz is, én téged akkor se tudlak elvetni, én téged akkor se tudlak nem szeretni. Én érted az atyánál akkor is és mindenkor, közben járok érted. Azért milyen jó lenne meggondolni minden egyház kritikusnak, amikor végül odáig jut, hogy ezt már nem lehet kibírni, az egyház bűnei elviselhetetlenek, tralalalala, Jézus kibírja, Jézus elviseli. Nem helyesli egyáltalán, de nem tagadja meg Pétert, nem tagadja meg az egyházat, édes Jézus, nem tagadsz meg engem, ferences szerzetest, katolikus papot. Hát, szóval visszatérve a húsvét hajnali gyönyörű párbeszédre és történetre, a kérdésre, hogy jobban szeretsz-e ezeknél. Benne van az, hogy mert Péter kutya kötelességed, neked engem jobban szeretned, mert te mindenki másnál jobban megtapasztaltad bőrödön, de hogy a bőrödön, csontjaidban és a szívedben tudod, hogy mennyivel mindenkinél többet kaptál, és mindenkinél nagyobb adós vagy. És ezért ennek a 10 000 talentumos, mindenkinél nagyobb adósság tudatod kötelez téged arra, hogy minél nagyobb, mindenkinél nagyobb legyen a te köszöneted, a te hálád, a te viszont szereteted. És akkor befejezésül, mert félek, hogy ránk csöngetnek, ezt a mondatot még el akarom mondani, hogy a rivalizálásnak az egyházban, mert erről is hallunk az evangéliumban, hogy a főapostolok, a Jakab és a szeretve szeretett János azon vitatkoznak az úton, hogy ki a nagyobb, és aztán protekciót is kérnek az anyukájuktól. Amikor az édesanyjuk oda borul az édes Jézus lába elé, aki már-már ott van a Jeruzsálem kapuiban, aki elmondja a tanítványoknak, hogy szenvednie kell ott a messiásnak, hogy meg fog halni, kínszenvedés, és akkor nekik az a legfőbb gondjuk, anyukának is az a legfőbb gondjuk, hogy ki a nagyobb, ki a tehetségesebb, ki a méltóságosabb, és ki miféle minisztériumokat fog kapni majd a messiási birodalomban. És akkor Jézus szép tanítást ad nekik, neki is szüksége van, mint nekünk tanítóknak, tanároknak az iskolában, általános iskolában, gimnáziumban egyaránt eszközökre, bemutató eszközökre. Szeretek bemenni az elsős elemisták osztályaiba, ahol olyan gyönyörűen a tanítónénik csodálatos szeretetét mutatva, hogy ott vannak az eszközök, az illusztrációs eszközök, szép-szép rendben és ízlésesen felmutatva. Jézusnak is szüksége van az ilyen, de nem eszközre, hanem egy gyerek. Ölébe fogadja, megöleli, megcsókolja, és azt mondja, hogy mint a gyermek. Nem lesztek olyan kicsi, mint a gyermek. Nem mentek be a mennyek országába, mert hogy a gyermeknek azt a kiváló tulajdonságát mutatja be, hogy amikor igazán akar dicsekedni, akkor a végső érve, hogy ő miért nagyobb, társainál mindegyiknél nagyobb, mert hogy az én apukám. És akkor az ő apukájáról beszél, hogy az ő apukája milyen tehetséges, az ő apukája milyen ügyes, az ő apukája meg tudta szerelni a villanyjáték mozdonyát. Szóval mindent elmond az ő apukájáról, azzal dicsekszik, és ez az ő nagysága. Így rivalizál a gyermek a többi gyermekkel, és emeli ki a nagyságát. Szóval megmutatja Jézus, hogy az Anyaszentegyházban a rivalizálásnak csak ilyen gyermek ki módon van helye. Csak ennek van méltósága, és itt a gyönyörű reggeli hajdalom pedig az egyetlen lehetséges rivalizálás, valójában a gyermek rivalizálása is ez, kimondom, hogy a szeretetben. És emögött pedig az van, mert csak akkor van nagyobb szeretetünk, hogyha a Szentlélek által mélyebben és mélyebben, akármilyen fájó, mégis mélyebben és mélyebben átéljük, átérezzük, hogy bizony én vagyok Isten legnagyobb adósa. És emögött az alázat mögött, hát amúgy alázat nincs szeretet nincs alázat nélkül, a kettőnek semmiféle önálló magyarázata nincs. Alázat és szeretet egybe kapcsolódik. Szóval a rivalizálás az egyházban az, hogy ki a legnagyobb adósabb. Emögött persze az van, hogy érzem, hogy a legtöbbet mégis én kaptam. Azért ez rivalizálás a javából, de ez az Isten dicsősége. Ez az Isten szívejoga. Ez az Isten nagy lelkűsége. Én azzal rivalizálok, hogy ezt átélem, és kimondom, hogy én vagyok a legnagyobb adós. Amögött, amit a szentek mondanak, hogy a legnagyobb bűnös, ez van, hogy én vagyok a legnagyobb adós, ezért én vagyok kötelezve arra, hogy az én szeretetem legyen a nagyobb, mindenkinél nagyobb. Amikor Szent Ferenc azt mondja a társainak, hogy a mi rendünknek az legyen neve, hogy kisebb testvér, akkor ebben ez is ott van, hogy a mindenkinél adósabb testvér vagyunk. Hát persze, a mindenkinél szeretettebb testvér is vagyunk, ezért mindenkinél nagyobb szeretetre vagyunk kötelezve. Na, ez az egyetlen, amivel rivalizálni lehet, csöngetnek, hallom, szóval, hogy ki az adósabb, ki az, aki a jobban kötelezettebb a szeretetre. Én vagyok. Akárki, akármit mond, elköszönök a kedves hallgatóktól, áldást, békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Kedves hallgatóink,